Egy nagyon egyszerű üzenet van bennem, és hiszem, hogy ez egy bátorító üzenet is, aminek talán a hústesti természetünk annyira nem fog örülni, de a szellemi részünk az igen. És én azt szeretném neked mondani, hogy meg van írva Isten igéjében, ugye, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát figyelj, Isten szájából, és nem a kezéből. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten szájából. Ez egy intim kapcsolat Isten és te közötted. Hallod? Ez egy intim kapcsolat Isten és te közötted. Olyan eledel ad neked az Úr, ami az ő szájából származik. Ez megdöbbentő. És az Úr az igény keresztül bele lehel a te szellemedbe. És az Úr az igény keresztül megcsókolja a te szellemedet, és átöleli a te szellemedet. Úgyhogy így vegyétek Isten beszédét, hogy ez nem csak egy szó, hanem szellem. Szellem és élet. A Lukács evangélium 5. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és abból az első 5 verset fogja felolvasni a Lali. Tehát Lukács 5 és 1-től 5-től, ezt is odaadom neki.
És amikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látott két hajót állni a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És ő bement az egyik hajóba, amely a Simoné volt, és kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, elkezdte tanítani a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mond a Simonnak, evezd a mélyre, és vesd ki hálódat fogásra. És felelvén Simon mondani ki, Mester, jó lett az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.
Köszönöm. Tehát látunk itt egy olyan történetet, hogy jön a sokaság Jézushoz, aztán Jézus kinéz magának egy hajót, vagy csónakot, mindegy, és ebbe beszáll, egy picit beljebb mennek, akkor Jézus elkezd beszélni, és utána, amikor abba hagyta a tanítást, akkor azt mondja Péternek, hogy evezz a mélyre, és vesd ki a hálót a fogásra. Én most ebből egy mondatot szeretnék kiemelni. Azt, hogy evezz a mélyre. Evezz a mélyre. Ugyanis nagyon sokan jönnek ma is Jézushoz, mint ahogy ezt láthatjuk ebben a történetben, sokan járnak gyülekezetbe, hallgatják Isten beszédét, ez az, amikor egy kicsit beljebb mennek, hallanak valami jó tanítást, valami olyan tanítást, ami akár még az életükben is hozhat valami kisebb-nagyobb változást. Nagyon sokan vagyunk ma, így akik elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok tanítást ismerünk, sok mindent hallottunk, Bibliát is olvastuk. Tehát ez az, amikor már egy kicsit úgy beljebb mentünk, talán voltak is Istennel megtapasztalásaink. De nagyon érdekes itt ebben a történetben, hogy amikor Jézus befejezte a tanítást, akkor nem olvassuk azt, hogy ő a tömeghez felhívást intézett volna. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hanem annyit olvasunk, hogy Péternek mondta, hogy evezz a mélyre. És igen, Isten minden embert ismer személyesen, és ilyen értelemben Isten azért, Istennek természetesen a tömeghez is van szava, de alapvetően, ha megnézitek, akkor az ige nem arról beszél, hogy Isten állandóan tömegeket hívott volna el, hanem az ige mindig arról beszél, hogy Isten elhívott egy Mózest. Előtte azt olvassuk, Isten elhívott egy Ábrahámot, Isten elhívott egy Izsákot, elhívott egy Jákobot, Isten elhívott egy Énokot, Isten elhívott egy Noét. És bár nyilvánvalóan, hogy egy testületi egyházról beszél az Új Szövetség, és nyilvánvaló, hogy a zsidókhoz írt levél a 12. fejezetében is igazából az igazaknak és a szenteknek az összességéről olvashatunk, ugye amikor azt mondja, hogy járultatok a Sion hegyéhez, a tökéletességre jutott igazak szellemeihez, az elsőszülöttek seregéhez, stb. De alapvetően a kapcsolat, tehát hogy mondjam neked, a gyülekezet, az igazi gyülekezet, az Isten szerinti gyülekezet az úgy néz ki, hogy egyénekből tevődik össze. És olyan lesz a gyülekezet, amilyen egyénekből az áll. És ezért az Istennel való kapcsolat az hol kezdődik el? Egyéni szinten. Isten és te közötted. És amikor mindenki ezt az ő egyéni életében megéli, ezt az Isten és én viszonylatot, és így gyűlünk össze testületileg, ebből áll össze az igazi gyülekezet. Mindenki hozza magával azt, amit az egyéni kapcsolatában összegyűjtött. Amit összegyűjtött az Istennel való kapcsolatában, és amikor mindenki hozza magával azt, ami Krisztusból beépült a jellemébe, és így gyűlünk össze, akkor ebből lesz az, amit ugye úgy is szoktak mondani, hogy a testületi kenet, amikor testületileg is megtapasztaljuk Krisztust. És ez nagyon jó, el kell idáig jutnunk, de ahhoz, hogy eljussunk idáig, ahhoz beszélnünk kell az egyéni viszonylatról, tehát arról, hogy Isten és te. És beszélnünk kell arról, hogy vannak tömegek, tehát tömegek vannak, de Isten, higgyétek el nekem, Isten nem a tömeghez intézi a felhívást, nem a tömeghez intézi a hívást, hanem te hozzád. És aztán persze, mikor a tömegből egyre többen meghallják ezt a te hozzádot, adja az Úr, hogy így legyen, akkor persze akár tömegek is lehetnek Istennek a jelenlétébe, tehát nincsen ellentmondás a között, amiről én most beszélek, nincs ellentét, de a dolog úgy kezdődik, hogy Isten megszólít téged. Megszólít téged. Nem úgy minket, úgy nagy általánosságban, hanem megszólít téged. Amikor hallgatod az igét, akkor neked kell az igéből kihallanod azt, amit Isten neked akar mondani. Nem a nagy általános tömegnek, érted? Hanem neked. Neked és nekem személyesen. Egyen-egyenként, külön-külön. És nagyon érdekes, tudod, Jézus tanította a sokaságot benne a csónakban, vagy a hajóban, mindegy, mondjuk legyen most csónak, és nem intézett felhívást utána a tömeghez, hogy na, akkor most gyertek előre, és térjetek meg, imádkozni fogok értetek kézzeltétel, mindenki jöjjön ide, aki úgy érzi, hogy szólt hozzá az üzenet, hanem Péterhez fordult oda, és Péternek mondta, hogy evezz a mélyre. Péterrel volt Jézusnak egy kis, most ezt jó értelemben mondom, elintézni valója. És Istennek ma van veled elintézni valója. És ezt jó értelme, a szónak a jó értelmében mondom. Van Istennek veled elintézni valója. Az az elintézni valója, hogy azt mondja neked ma az Úr, hogy evezz a mélyre. Evezz a mélyre. Ne ott a vízparton álljál, ne csak benne a hajóban legyél, ne csak a víznek a sekélyében legyél, ne csak a felületet érzékeld, hanem gyere be a mélyre. Gyere be a mélyre. Evezz a mélyre. Ahol senki sincsen. Csak ketten. Te meg én. Mármint az Úr meg te. Ugyanis, barátaim, csak akkor beszélhetünk Istennel kapcsolatos mély megtapasztalásokról, csak akkor beszélhetünk Isten jelenlétének az egyre intenzívebb, egyre intimebb és egyre közvetlenebb átéléséről, hogyha nem akarunk felületesek maradni, és nem akarunk ott maradni, ahol most vagyunk, hanem elhatározzuk, hogy bemegyünk a mélyre. Hogy beevezünk a mélyre. Itt vagytok? Itt vagytok? És minden ilyen mély Isten keresés Isten kezdeményezésére indul el. Most erre azt mondod nekem, hogy akkor, hát te nem hallottad még, hogy az Úr szólt volna. Dehogy nem, hát akkor nem ülnél itt. Akkor nem ülnél itt. És ma is szól neked, hogy gyere mélyre, evezz a mélyre. Jézusnak is azt mondta Péter, mindazáltal a te szavadra megteszem ezeket. Tehát ez Jézusnak a felszólítása volt. Hol vagy most? Hol vagy most? Ezt kérdezi Isten. Hol vagy most? Mert a külső életünkben, itt a Földön, nagyon sok viszontagságot, szomorúságot, hátráltatást, nehézséget kell átélnünk. De van egy hely, ahol tiszta szellemi örömet élhetsz át. És ez a hely Isten jelenléte. Ez a hely Isten jelenléte. Nem egy bonyolult üzenetem van ma nekem, ez egy nagyon egyszerű üzenet, de tudjátok, a személyes életemből szeretném nektek elmondani, hogy lassan már 20 éve lesz, hogy újjászülettem, hogy megtértem, újjászülettem, és azt kell mondanom nektek, hogy talán lesz, aki most meg fog ebben botránkozni, és talán lesz, aki most úgy fogja érezni, hogy igen, ő is pontosan úgy érez, amit most mondani fogok. Az elmúlt 20 évben, mióta megtértem, soha nem volt egyetlen egy dolog az életemben, aminek felhőtlenül tudtam volna örülni, csak egy valami, ez Istennek a jelenléte volt. Mindig volt az életemben, akármi volt az életemben, akármit kaptam az Úrtól, vagy akármit, tehát most mindegy, az életnek bármilyen területét felhozhatod. Egyetlen egy dolog nem volt az életemben, ahol ne éreztem volna, hogy az örömömet, a boldogságomat beárnyékolta volna valami felhő. Mindig beárnyékolta. Mindig. Ez a házasságomban is így volt. Ezen nem, a feleségem, ha itt lenne, nem botránkozna meg. Ő tudja ezt. Szerintem ő is hasonlóképpen van. De a lényeg, amit el akarok mondani, hogy egy dolog volt csak, aminek mindig úgy tudtam örülni, hogy soha nem árnyékolta be semmi. Ez Isten volt. Ez az Isten jelenléte volt. Mindig, én a személyes életemben mindig Isten jelenlétében éreztem azt, hogy most tudok felhőtlenül örülni. Hogy most fel tudok oldódni. Most végre az Úrban fel tudok oldódni, és meg tudok semmisülni, és egyé tudok válni az Úrral. Végre be tudok teljesedni. Végre meg tudok elégedni. Ezt mindig csak az Úrban éreztem. Mindig. A külső körülményeimben mindig azt éreztem, hogy egyik nehézség jön a másik után, egyik probléma jön a másik után, és mindig azt éreztem, hogy ennek soha nem lesz vége. Talán csak akkor, amikor meghalok. Akkor minden elmúlik tényleg. És voltak az én életemben is olyan pillanatok, amikor természetesen jobban elnyomtak a hétköznapoknak a nehézségei, és ez természetesen azért ezzel mai napig is küzdenem kell. És tudjátok, olyankor az embernek a figyelme úgy lekerül Istennek a dolgairól, és az ember visszaesik a hústestbe, és érzi, hogy nem tud kilépni ebből a mókuskerékből. Hogy szomorúság, nehézség, szomorúság egymást váltják. Van, amikor a kettő együtt jön, hogy még jobb legyen az íze a dolgoknak. És ahhoz, hogy ebből kikerüljél, hogy a problémáid fölé kerüljél, ahhoz mélyre kell evezned. Mélyre kell evezned ahhoz, hogy Istenből olyan megtapasztalásaid legyenek, amiket nem élhetsz át, sem a hústesti természetedben, ott pláne nem, sem a lelkedben, figyelsz, sem a lelkedben, hanem csak a szellemedben. És Isten, figyelj ide, Isten nincsen messze tőled. Nincs messze tőlünk Isten. Nincs messze tőlünk. Csak a hústest az, ami korlátoz bennünket. A hústesti természetünk az. Ezen kell áttörni. Aztán át kell törnünk a lelkünkön is. Valóban, ahogy a Norbi is mondta, hogy az újjászületés óta van hatalmunk arra, hogy felemeljük a lelkünket. És a lelkünket nem kell messzire emelni. Néha nagyon nagy munka és nagyon nagy küzdelem. De valójában a lelkünket a szellemünkhöz kell fölemelni. És hol van a te szellemed? Mit mond az Efézusi levél? Hol van a te szellemed? Haló, ez egy kérdés hozzátok. Az Efézus 2 szerint hol van a mi szellemünk, mióta újjászülettünk? A mennyben van a szellemünk, mióta újjászülettünk. És ez nem egy költői kép, ez nem egy ilyen gyönyörű szép vers, hogy ó, Pál, milyen nagyszerű költő volt. Ez valóság. Szellemi valóság. A mennyben van a szellemünk, hello! A szellemünk a trón előtt térdel, vagy a szellemünk az üvegtengernél van, vagy lehet, hogy a szellemünk éppen most az Úrnak a kebelén nyugszik. Hello, ez valóság! Én valóságról beszélek, attól, hogy nem látod, attól még valóság. Érted? Ebben a, figyelj ide, ebben a pillanatban, ha most itt közülünk bárki, aki az Úrban van, összeesne, és itt kimúlna, meghalna, akkor csak annyi lenne a következő lépés az életében, hogy kiköltözne, tehát a testéből kikerülne, és hirtelen azt venné észre, hogy már ott van az örökké valóságban, ott van az Úr előtt. De hát eddig is ott voltál. Eddig is ott voltál. Csak a hústested az, aminek a börtönébe be vagy zárva, és a lelkednek a börtönébe is nagyon sokszor be vagy zárva. És ezért kell az, hogy a lelkedet felemeld a szellemedhez, érted? Ahhoz a szellemedhez, ami a mennyben van. És amikor a lelkedet viszed a szellemedhez, beviszed a lelkedet a szellemedhez a mennyben, akkor a lelkedben, az érzelmedben, az értelmedben és az akaratodban is át fogod élni azt, amit a szellemed már folyamatosan él az újjászületése óta. Érted? A szellemed már feltámadásban van. Hello! Hát a szellemed feltámadásban van. Az Úr áldjon meg téged. A szellemed a feltámadásban van. Csak a hústesti természetünk az, amely állandóan a földi körülményekben tart bennünket. Csak a lelkünk az, amire nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy teljesen meg kell gyűlölnünk a lelkünket, és halálba kell adnunk. Tudod, mit kell halálba adni? Halálba kell adni azt a depressziót, azt a szomorúságot, azt a csüggedést, azt a hátrányokból fakadó kis hitűséget, ami a lelkünkben van. Halálba kell adni. És ezután halálba kell adni minden olyan vágyat, minden olyan álmot, minden olyan elgondolást, amely nem egyezik össze Istennek az akaratával. A halálba kell adni, ezeket meg kell gyűlölni, mert ezek a lelkünknek a része. Meg kell gyűlölnünk minden olyan kapcsolatot is, ami nem az Úrtól van. Minden olyan érzést, minden olyan vágyakozást. Minden olyan vágyakozást, hallod? Minden olyan vágyakozást, ami nem az Úrtól van, ezek mind a lelkünkben vannak. Meg kell gyűlölni. És halálba kell adni. És amikor ez a lelkünk, a lelki részünkben ez a burok áttörik, akkor kiárad a szellem. Ezen a burkon keresztül kiárad a szellem, mert a szellemnek út kell. Rés kell a szellemnek, amin keresztül ki tud áradni a szellem. Érzed, hogy miről beszélek? Érted azt, hogy én most miről beszélek? Ha nem érted, nem baj, majd megérted. Lehet, hogy még én se értem, de azt hiszem, hogy valamit értek belőle. Valamit, egy picit, azt hiszem. Azt figyelj ide! A mélyre evezés, miközben mélyre evezel, aközben meg kell halnod. Meg kell halnod. Mert ott, a mélyen, amikor már mélyben vagy, a mély vízben, ott csak a megfulladásra van lehetőséged, ha esetleg felborul a hajó, és nem tudsz úszni. És mégis Isten azt mondja, hogy ne félj, hanem gyere velem! Ne félj, hanem gyere velem! Gyere velem! Mert a mélyben valami olyat készítettem neked, amit a tömeg nem kaphat meg. Azok, akik a vízparton állnak, vagy azok, akik csak egy kicsit mentek beljebb. Akik egy kicsit el vannak azzal, hogy járok gyülekezetbe. Nekem nagy a gyülekezetem, meg a gyülekezetem van. Jó a dicsőítés, jó a tanítás. Jó munkahelyen van, tudok adakozni, stb. Minden, vannak ilyen jó elgondolások. Vagy egyszerűen csak az, hogy a mi gyülekezetünk jó, és mi jó testvérek vagyunk, szeretjük egymást, stb. Jó tanítások vannak, ismerjük az igét, nálunk vannak a legjobb tanítások. Ez csak egy kicsit mentek beljebb ezek az emberek. Csak egy kicsit éppen a bokáig érő vízben valahol. De Jézus keres embereket. Jézus embereket keres. Érted? Akiket behívhat a belső körbe. A belső körbe. Volt ugye a 120, aztán a 72, a 12, és a 3. A 3. Péter, Jakab és János. És a hegyre kiket vitt fel Jézus? Péter, Jakab, János. 3 embert vitt fel Jézus a hegyre. Emlékeztek, amikor az átváltozás megtörtént? Emlékeztek? Ott voltatok, nem? Mélyre kell evezni, barátom? Ugyanez van minden más területen, hogyha valamire odaszánod magad, akármire odaszánod magad, tehát akármilyen területen az életben nagy eredményeket akarsz elérni, akkor ahhoz le kell tenned az életedet azért a dologért. Mondok egy konkrét példát. A múlt héten egy közgazdásszal utaztam együtt vonaton, és hát láttam rajta, hogy kente vágta a dolgokat, tényleg kente vágta a pitét, ahogy kell. Egész úton kérdéseim voltak hozzá, és minden kérdésemre válaszolt, kb. Másfél órán keresztül csak kérdeztem tőle. És hát vonaton utazott a srác, de szóval nem tudom, hogy valahogy úgy emlékeztem, mint hogyha azt mondta volna, hogy nincs autója, meg nem tudom, de szóval tényleg látszott rajta, hogy ért a szakmájához. Egy baráti társaságból jött éppen, ahol több közgazdásszal voltak együtt. És a srác, és kérdeztem a sráctól, hogy miből élsz. És elmondta, hogy tőzsdézik, és nagyon jól keres a tőzsdén, tehát nagyon jó bevételei vannak. És kérdeztem, hogy mi kell ehhez. És azt mondta, hogy az egész szívemet, az egész lelkemet, az egész életemet bele kell adnom. Napi 24 órába tőzsdével foglalkozik. Tőzsdei szaklapokat olvas, gazdasági lapokat olvas. Most már, tudjátok, hogy most már az interneten is lehet tőzsdézni, sőt, ma már a legtöbb tőzsdei ügylet az informatikai rendszeren keresztül megy. Tehát napi 24 órában neki ezekkel kell foglalkoznia. Tudjátok, hogy a tőzsdén mindenre figyelni kell. Hát emlékeztek, nyilatkozott Kósa Lajos, és majdnem a New York-i tőzsde is bedőlt. Ez tök komoly, ez tényleg így történt. És a srác mondta, hogy minden ilyenre figyelni kell, mert lehet, hogy van valaki nyilatkozik, egy politikus, és gyorsan el kell adni egy részvényt, hogy nehogy veszteséges legyél, vagy gyorsan meg kell venned egy részvényt, hogy a bevételeidet tudjad növelni, és ehhez óriási odaszánás kell. És a srácnak egy házassága már ráment erre. És ott álltunk, mert nem benn a fülkében, kint beszélgettünk, ott az előtérben, miközben ment a vonat, ott álltunk, és azt mondtam magamban Istennek, Istenem, szeretném neked magam napi 24 órában így odaszánni magam. Olvasni a mennyei szaklapokat, a mennyei gazdaságról, hogy ott folyik az olaj bőven, kincseket lehet gyűjteni, nyilatkozik egyet az Úr Jézus, és utána további kincseket lehet gyűjteni, és kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra haladhatunk előre, és gyűjthetünk, és nem megy rá a házasságunk, vagy ha rámegy a házasságunk, akkor az csak azért van, mert lehet, hogy a feleségünk nem akar utánunk jönni ezen az úton, akkor azt mondja az iga, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem lenne. Dicsőség az Úrnak. Ilyen igék is vannak a Bibliában. Nem könnyű ezt az igét sem megélni egyébként, de oda kell szánnunk magunkat, és akkor menni fog. Barátaim, Isten egy természetfeletti egyházat akar. Isten természetfeletti egyházat akar! Hallod? Olyan egyházat akar Isten, ami olyan emberekből áll, akik csordultig telve vannak a Szent Szellemmel. Csordultig! De ehhez evez mélyre. Evez mélyre az imádkozásban. Evezzél mélyre és ás mélyre az igének a kutatásában. Az igén való elmélkedésben. Evez mélyre, ássál mélyre, menj mélyre, azt mondja az Úr neked. Menj mélyre az imádkozásban. És figyelj, menj mélyre a szellem által való imádkozásban. A szellem által való imádkozásban. Menj mélyre a nyelveken való imádkozásban. Engedd ki magadból azt, amit a Szent Szellem rajtad keresztül ki akar imádkozni. Engedd ki azt magadból Isten felé. És ahogy ezt teszed, egyre közelebb és közelebb kerül a lelked, mert a szellemed az már a trónnál van. Most a lelkedről beszélek. A lelkedet, ezt jól mondta a Norbi, a lelkedet kell meggyúrnod és megdolgoznod. A lelked kezében van ez az evező lapát. A lelkednek kell beszállnia ebbe a hajóba, és a lelkednek kell felemelkednie a szellemedhez. És eközben a lelkednek meg is kell halnia. Meg is kell halnia. Mert Isten nem a hústesttel akar találkozni, nem a pszichével, hanem a szellemmel. Mert Isten szellem. És őt szellemben és valóságban tudjuk elérni. Szellemben tudjuk Istent elérni. És amikor meghaltál a lelkedben, akkor itt nincs vége, és ez a jó hír. Mert amikor ők ott mélyre eveztek, és Péter kivetette a hálót, tehát megcselekedte a rémát, az igét, amit az Úr mondott neki, akkor megtelt a háló halakkal. Ez a feltámadásnak az ereje, barátom. Ez a feltámadásnak az ereje. Péter engedelmeskedett Jézusnak, beevezett a mélyre, miután már eltelt egy egész éjszaka, és nem fogtak semmit. Érted? Nem fogtak semmit. És Jézus olyan időben mondta Péternek, hogy evezz a mélyre, amikor esély nem volt halfogásra. Hát azért mondta Péter, hogy figyelj ide, hát én halászember vagyok. Mert gyakorlatilag Péter, egyébként nálunk a családban is volt halász, az anyai nagyapám, és valóban emlékszem gyerekkoromból, mindig, a legtöbb esetben éjszaka mentek ki halfogásra. Éjszaka mentek ki a Dunára halászni, a legtöbb esetben. Akkor az volt mindig a legjobb időszak. És ugye Péter elmondta, hogy hát nem fogtunk semmit, hát fáradoztunk és nem fogtunk semmit, de... Nem mondta Jézusnak azt, hogy meghibbantál, nem kérdőjelezte meg, hanem azt mondta, hogy oké, a te szavadra kivetem a hálókat, és megteszem, amit kértél, amit mondtál. És tudjátok, ez az, amikor itt a mi hústesti körülményeinkben, az életünkben, vagy a lelkünkben sok mindent próbálkozunk, elhatározunk, szeretnénk, vágyakozunk, talán még imádkozunk is, egész éjszaka, éjjel-nappal, és nem fogunk semmit, nem jutunk semmire, és teljesen kifáradunk, és teljesen végünk van, és akkor végre kimúltunk, végegyengülésben meghaltunk, és akkor jöhet végre az Úr, és mondhatja azt, hogy na végre meghaltál, végre meghaltál, végre már nem élsz többé, na végre ezt vártam, ezt a pillanatot, amikor te, Nokta Pál, végre feladtad magad, végre meghaltál, végre kimúltál végelgyengülésben, na most gyere, most jön a feltámadás, és most belépsz a feltámadásnak az erejébe, és most megtapasztalod azt, amit a lelkedben, amit a hústestedben nem tapasztalhatsz meg, hanem csak a szellemedben, hello, csak a szellemi részedben, és a szellemi részednek föl kell szabadulnia, a léleknek a burkát át kell törni, hogy a szellem a lelken keresztül ki tudjon áradni, és uralmat tudjon venni. Uralmat tudjon venni, mert Isten belülről kifelé munkálkodik. Isten belülről kifelé hozza a változásokat, nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé. És neked az ördögöt nem egy külső erővel kell legyőznöd, hanem a benned lévő felkenttel, a benned lévő Krisztussal kell legyőznöd az ördögöt. A benned lévő Krisztussal kell kifelé hatolnod, vagy bemenned az ígéret földjére, és elfoglalni, legyőzni a kanaanitákat, a filiszteusokat, stb. Tehát magyarul a lelkednek a különböző területeit elfoglalni, legyőzni ott azokat a dolgokat, amik nem Istentől vannak, és uralmat venni. Ezt a benned lévő Krisztussal kell megtenned. Ne egy külső Krisztust várjál. Ne egy külső felkenetést várjál, hogy majd eljön egy testvér Amerikából, vagy Jamaikából, osszátok be, vagy ahonnan akart, Portugáliából, Észak-Argentinából, Indonéziából, Afrikából, Ausztráliából, Sárbogárdról, vagy egy közelebbit mondjak. Ne ezt, és akkor majd rád teszi a kezét. Előtte azért megkeni olajjal, hogy legalább valami is legyen a kezén, ha már más nincs. Ráteszi a kezét, és akkor kapsz valami, hirtelen valami olyan külső erőt, amivel aztán instantszerűen, hirtelen változások történnek, és győztes leszel. Nem, ezt felejtsd el. Én amióta megtértem, azóta ezt látom, de biztos így volt a megtérésem előtt is, ezt csinálják, keresztények 90-95%-a mai napig is ebben bízik. Hogy majd jön valaki, és már jöttek, már annyian jöttek már, hát ez sem működött, nem baj, majd a következő. És akkor majd a következő konferencián, majd a, na, ezen nem, akkor majd a következőn. Majd a következőn, és akkor adakozok még többet, megveszem a gipszjakab testvérnek a könyvét, mert azon se volt áldás, akkor megveszem a Zégedeonnak a könyvét, vagy a mit tudom én kiét, majd azon, megveszem a mit tudom én kinek a videókazetet, és majd azon, és mennek az évek, és nem történt semmi, csak annyi, hogy tele van a feje az ilyen embernek, már minden tanítást hallott, már minden hullámot megtapasztalt, már minden mozgalmat ismer, már minden testvérről kívülről tud mindent, már mindent elolvastunk a Karizma magazinból, már mindent megnéztünk az interneten, már jól átböngésztük az Istenkeresőt is, már mindent, csak egy valakivel nem beszéltünk, a Krisztussal. Barátaim, nekünk nem szabad ebbe a kilátástalan, ez kilátástalanság, ez keresztény délibáb, amikor kergetem, hogy majd egyszer eljön a nagy ébredés, majd egyszer, és akkor majd én is megváltozok, akkor majd én is jobb ember leszek. De ez soha nem fog eljönni, barátom. Mert nekem mindig most kell megváltoznom. Nekem most kell más emberré lennem, mert azt mondja Isten igéje, hogy ma, amikor hallod az üdvösségnek a szavát, nem holnap, nem is a tegnapi múltban, hanem ma, akkor meg ne keményítsd a szíved. Tehát a változásra mikor van lehetőség? Mindig ma, mindig most. Ha tegnap akart téged Isten meglátogatni, és nem engedtél Istennek, akkor ma már nem tudod azt a tegnapi látogatását Istennek visszahozni, visszaidézni. Nem tudod azt a feelinget visszahozni. A 90-es évek feelingjét nem tudod visszahozni. Teljesen más volt a gyülekezeti élet akkor, mint most. Teljesen más volt. De a Lali is sokat szokott erről beszélni, meg egymással is sokat szoktunk erről beszélgetni. Lali is a 90-es évek elején tért meg. Én is, meg tudom, hogy többen vannak itt így. Bementünk a gyülekezetbe, lehet, hogy a pásztor hülyeségeket beszélt, és mégis kiáradt a kenet valahogy. Nem tudjuk, hogy hogyan, de kiáradt Isten kenete. A dicsőítésnél végig zokogtuk a dicsőítést. Megtiszteltetés volt Isten tisztelete járni. Megtiszteltetés volt, hogy Uram, hát hogy lehet, hogy engem elhívtál? Hogy én itt lehetek ezek között, a testvérek között? Ó, Uram! Hogy tényleg olyan prédikátorokat hallhatok, akiket fölkentél? De barátaim, ez elment már, ez a feeling elmúlt. Ugyanis nem használtuk jól ki azokat az időket. Nem használtuk jól ki azokat az időket. Az egy kegyelmi időszak volt a 90-es évek. Nagyon-nagyon sok őszinte hívővel, aki ismeri azt a korszakot. Tudja, hogy milyen volt az a korszak. Szoktunk ezekről beszélgetni. Ez egy kegyelmi idő volt. És nem akkor, abban az időszakban nagyon sok ember, vagy nagyon sokan mi, nem is tudom, hogy mondjam, nem tértünk meg igazán. Nem tértünk meg igazán. Pedig voltak Istennel megtapasztalásaink. Még nyelveken is imádkoztunk. Még a földre is leestünk, amikor a nagykeneti testvér ránk tette a kezét. És ez Istentől volt, ebben voltak olyan dolgok, ami Istentől volt. De nem tértünk meg igazán. És elment a hajó. Az a meglátogatás elment. Az a korszak elment. Az a csodakorszak elment. Mellettem gyógyult meg egy ember. Emlékszem egy összejövetelen. Ott állt mellettem egy lány. Egy picivel látott többet, mint én. Annyit látott, hogy az utcán úgy, így vagy úgy, de valahogy el tudott menni. És ott mellettem gyógyult meg. És orvosilag igazolták, hogy meggyógyult. Na mondjuk ezt hozzáteszem, hogy akkor nagyon mély elkeseredésbe kerültem, hogy és én miért nem. De mindegy, ez egy másik történet. De láttam ilyen dolgokat. És volt olyan, hogy összejöveteleken szolgáltunk, prédikáltunk, tanítottunk többen, konferenciákon, pünkösdieknél, és hát ugye én valamikor pünkösdi lelkész is voltam, és olyan módon megnyilvánult Istennek a jelenléte, hogy ez döbbenetes. De ez, barátaim, más, most más időszak van. Más a gyülekezeti élet. Sok minden más. Másfajta kinyilatkoztatások vannak Istentől. Mélyebb kinyilatkoztatások vannak Istentől. Mélyebb. Isten tovább ment. És Isten nem azt mondja, hogy gyere vissza velem a 90-es évekbe, hanem azt mondja, hogy gyere utánam. Mert az énekek énekében is az van, hogy vonj engem te utánad, hogy hadd fussunk. És az Úr, szeretném neked elmondani, hogy van, amikor az Úr gyorsan megy. Igen, gyorsan megy. És futni kell utána. Tényleg futni kell utána. Mész el az Úr után. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy talán a 90-es években hallottunk nagyon sok jó tanítást áldásokról. Hogyan lehet bizonyos áldásokhoz hozzájutni. És ezek önmagukban nem voltak rossz tanítások, de egy dolgot nem értettünk meg a 90-es években. Ezt több úgy mondom, hogy magamra is vonatkoztatom. Egy dolgot nem értettünk meg a 90-es években, hogy ahhoz, hogyha Isten áldásait akarjuk, ahhoz át kell mennünk a Jordánon. És a Jordán, mit jelent az a szó, hogy Jordán? Halál. Ugyanis Isten az áldásait, azt nem a hústesti természetnek készítette el, hanem az új embernek, a krisztusi embernek. Mert az ígéreteket Krisztus kapta meg. És az ígéretekhez mi akkor tudunk csak hozzáférni, ha mi is Krisztusban vagyunk. Még egy dolgot szeretnék nektek mondani. A Jelenések 4-ben például egy olyat is olvasunk, nagyon érdekes dolog, a Jelenések 4-1, azt hiszem így kezdődik, hogy és akkor hallottam egy hangot, hogy jöjj fel ide. Ez ma, az én számomra ma ugyanazt az üzenetet jelenti, mint azt, hogy evezz a mélyre. Ma azt is mondja neked Isten, hogy jöjj fel ide, hogy a lelkedet emeld fel a mennyben lévő szellemedhez. És még egy dolgot hadd mondjak neked. Ugye a sátánról olvassuk, a sátánt a Biblia több jelképben is szimbolizálja. Szimbolizálja kígyóként is, amelyről ugye azt olvassuk, hogy a hasán jár, vagy csúszik, és port eszik a kígyó. És olvasunk a sátánról, mint ordító oroszlánról is, aki a földön körbejár, hogy keressen embereket, akiket el tudjon nyelni. Na most figyelj ide, csak gyertek velem ebben a gondolatfonálban, ebben a gondolatmenetben, ahová most el akarlak titeket vezetni. Tehát ezt jegyezzétek meg, ugye, hogy a kígyó és az oroszlán, tehát magyarul a sátán hol van, így e szerint, a földhöz kötött, tehát a porban csúszik, és a földön jár, tehát porban csúszó kígyó, és földön körbejáró oroszlán. Ezt jegyezd meg, oké? Na most, a Jelenések 12-ben miről olvasunk? Így van, és arról, hogy a Mihály és az ő angyalai harcra keltek a sárkánnyal és az angyalaival, és a sátán levettetett a földre. Ez ott így van, hogy és láttam, hogy Mihály és az ő angyalai harcra keltek. Nem az van írva, hogy láttam, hogy Mihály és az ő angyalai majd valamikor harcra fognak kelni, hanem azt olvassuk, hogy harcra keltek. Na most figyelj ide, gyere velem ebben a gondolatmenetben. Az igék, tehát egy dolgot tudni kell, az igék, a kijelentések, a kinyilatkoztatások, azok honnan jönnek elő? Az örökké valóságból, az örökké valóságban lévő Istenből. És ugye Istenről azt olvassuk, hogy az örökké valóságban van, sőt ő maga az örökké valóság igazából. És ezek nehéz dolog így szellemi dolgokat képekbe megfogalmazni. Magyarul, mikor, hol történt meg a sátánnak a levettetése? Az örökké valóságban megtörtént. Az örökké valóságban ez egy megtörtént dolog. Az örökké valóságban már valóság az, hogy a sátán levettetett. Az örökké valóságban már valóság az, hogy a sátán legyőzettetett. Sőt, maig még valamit mondok neked, mivel te újjászülettél, és abban a Krisztusban vagy, és az a Krisztus lakik benned, aki győzött. Aki győzött, érted? Ezért az örökké valóság szempontjából te már győztes vagy. Neked nem várnod kell, hogy majd valamikor győzni fogok. Igen, itt a földön, az idő síkján, valóban át kell mennünk a megszentelődési folyamaton. Az idő síkján, itt valóban, itt a földön folyamatosan győznünk kell. De tulajdonképpen tudod, hogy győzöl folyamatosan itt a földön? Úgy, hogy abból a győzelemből kell csak merítened, ami az örökké valóságban már elvégeztetett a te számodra. Hello, értesz engem? Hello, hello, hogy szokta ezt a Feri mondani? Hello, hello, értesz engem? Tehát magyarul, képzeld el, hogy van egy hatalmas nagy folyó előtted, és nevezzük ezt a folyót győzelemnek, oké? Legyen ez a győzelem folyója. Na most, te itt élsz a földön, óriási harcaid vannak. És győztes akarsz lenni, folyamatosan győzni akarsz, minden újabb kihívásban, ami értéged, győzni akarsz. Mit fogsz csinálni? Fogsz egy marha nagy vödröt, odamész, és merítesz ebből a győzelem nevű folyóból, és iszol. Aztán merítesz, és iszol. Merítesz, és iszol. Merítesz, és iszol. De, és ki, mi ez a folyó? Ez nyilvánvalóan a Szent Szellem jelenléte. De ugyanezt mondhatjuk az igére. Az igében is benne van a te győzelmed. Benne van, az igében el van készítve a te győzelmed, ami már megvan. Oda kell menned ehhez a győzelemnek, ehhez a forrásához, az igéhez, és folyamatosan enned és innod kell az igét, és az igén keresztül Isten jelenlétét magyarul, merítened kell ebből a győzelemből. Abból a győzelemből, ami már a tiéd, de csak akkor válik a lelked részévé a győzelem, mert a győzelemnek az íze és az Úr győzelme, amit ő megszerzett, a lelked részévé kell, hogy váljon. Akkor válik a lelked részévé, amikor merítesz ebből a győzelemből, amikor merítesz az igéből, amikor merítesz a Szent Szellem jelenlétéből, amikor eszed és iszod az Urat, érted? Na most figyelj ide, térünk vissza egy kicsit a sátánra. Nem azért, mintha annyira szeretném, csak el kell varni ezt a szálat. Tehát azt mondtuk, hogy az örökké valóságban a sátán már levettetett. Akkor hol van a sátán? A hústesti természetben, a földi, és hova kötődik a hústesti természet? A földhöz van tapadva, a porhoz. Ehhez a hústesti természethez, a hústest gonosz elgondolásaihoz van tapadva. A földhöz, a porhoz, érted? És a kígyó csak akkor tud megmarni, hogyha a te lelked ide kötődik ehhez a porhoz. Az ordító oroszlán, aki körbejár, csak akkor tud elnyelni téged, ha a lelked ide tapad a porhoz. De abban a pillanatban, és most figyelj, amint a lelked a porból felemeled a mennybe, felemeled a mennyben lévő szellemedhez, oda már az ördög nem tud feljönni, mert levettetett. Nem tud feljönni, mert nincs repülő kígyó. Nem tud feljönni, mert nincs repülő oroszlán. Érted? Ő csak a földön tud tevékenykedni. Ő csak a hústesti természetedben tud téged elkapni és elnyelni, amíg azokkal a dolgokkal foglalkozol. Értitek, amit mondok? De ha fölmész a mennybe, ott nem tud elkapni téged az ördög. A mennyben nincsen ördög. A mennyből kivettetett az ördög. Hallod, amit mondok? Nincs a mennyben az ördög. A mennyben, ha ott te lehetsz meg Isten, ott nem tud elkapni téged a kígyó, ott nem tud elkapni téged az oroszlán. Csak itt a földön. Csak akkor, hogyha a lelkedet, a porban hagyod a lelkedet, ebben a hústesti természetben, ebben a keserűségben, ebben a csüggedésben, ebben a depresszióban, ebben a kilátástalanságban, ebben a sok mindenben, a holnaptól való félelemben. Ha benne hagyod ebben a lelked, akkor igen, akkor megmar a kígyó, és elnyel az oroszlán. De ha fölemeled a lelked, nagyon jó volt ez, amit a Norbi mondott, nagyon jó volt. Ha fölemeled a lelked, vége van az ördögnek onnantól fogva, mint a botnak, érted? Vége van! Mert valóban így beteljesedik az ige, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt, hol? A lábunk alatt. A lábunk alatt, de hogy van az ördög a lábad alatt? Úgy, hogy ahhoz neked föl kell emelkedned. És akkor kerül az ördög a lábad alá. És magyarul, akkor vagy a győzelemben. Akkor vagy benne az Úr győzelmében. Bizony akkor. És nem máskor. Csak ekkor. Csak ekkor. És hogyha nincs ez meg, akkor legyőzötté válunk. Akkor legyőzötté válunk. Nem szabad, hogy legyőzötté váljunk. Nem szabad. Hol vagy most? Hol vagy most? Ezt kérdezi Isten. Még egy dolog, hú. Tudod, amikor a lelkünk ide tapad ehhez a porhoz, tudod, mit vettem észre, hogy mitől szoktunk néhány emberrel, vagy néhány úgy barátommal úgy megosztottam ezt a tapasztalatomat, más is mondta nekem, de nagyon érdekes, hogy amikor az embernek a lelke a porhoz tapad, akkor fél a haláltól. Nem csak a holnaptól fél, hanem a haláltól. De mikor fölemelkedik az ember lelke, és betekint az örökké valóságba, akkor tényleg igaz az az ige, hogy halál, hol a te fullánkod? Akkor tényleg az, az igaz, hogy az ember nem a halált látja, hanem az Urat látja. Ma, ahogy reggel utaztam a vonaton, és Jób könyvét olvastam, és ott nagyon megérintett ez az ige, és azt hiszem, hogy nekem ez kijelentés, sőt hiszem, hogy kijelentés volt. Most ne botránkozzatok meg ezen, de én örültem ennek az igének. Amikor olvastam ezt az igét, majdnem vissza kellett tartanom magam, hogy föl ne ugorjak a vonaton, mert a fülkében többen is voltunk, nem értették volna, hogy mit ne ködülök ennyire. Ott nagyon erős, kemény igéket mond Jób, ilyen nagyon depresszív igéket, hogy hát Isten őt megrohanja, meg stb. És ott van egy szintén nagyon depresszív ige, és mégis nekem öröm volt ezt olvasni, mikor azt mondja Jób, hogy most meg nem teljesen tudom szó szerint idézni, de ezt mondja Jób, hogy mert még néhány esztendő, és elmegyek azon az ösvényen, amin már nem térek vissza. Vagy van olyan fordítás, úgy van, hogy amin senki nem tér vissza. De én nekem, ahogy olvastam, hogy mert még néhány esztendő, és elmegyek azon az ösvényen, egy nagyon érdekes megtapasztalásom volt, hogy nekem nem a halál jutott erről eszembe, hanem az, hogy még néhány esztendő, és színről színre fogom őt látni. Még néhány esztendő! És belépek az örökkévalóság teljességébe. Még néhány esztendő! És belépek a feltámadás teljességébe. Nem tudom, hogy az Úrnál mennyi ez a néhány esztendő. De ha az Úr azt mondja, hogy néhány esztendő, akkor csak néhány esztendő. És én elhatároztam, hogy ebben a néhány esztendőben gyűjteni akarok. Gyűjteni az Úrból. És tudod, miért akarok gyűjteni? Mert amikor majd eljön a néhány esztendőnek a vége, akkor nem vihetem el magammal se a pénzemet, se a házamat, semmit. Tudod, mit vihetek el magammal? Amit a lelkemben felépítettem. Amit a lelkemben összegyűjtöttem. Ami a jellememben Krisztusból felépült. Azt fogom átvinni az örökké valóságba. Az fog a tűzön átmenni. Érted? Ez az az arany, ez az az ezüst, ez az a drága kő, amit rá kell építeni az alapra. Magyarul mindaz a krisztusi gazdagság, amit a lelkedben, a jelen vonásaidban kell felhalmoznod. Mert amikor átmegyünk a mennyben, a mennynek a teljességébe, akkor csak annyi lesz belőlünk a Krisztus, amennyit itt a földön összegyűjtünk és átviszünk magunkkal. Aztán ki tudja nyilvánvalóan, hogy az örökké valóságban, Isten megismerésében, mivel örökké valóság ezért, hát szóval nem lehet tudni, hogy milyen lehetőségek vannak, de szóval értitek, hogy mit akarok mondani, ezt is nagyon nehéz megfogalmazni egyébként. De azt mondja az ige, hogy amikor majd ugye az Úr elé állok, akkor úgy fogok majd megismertetni, hogy engem is megismert az Isten. Annyi lesz belőlem a krisztusi, olyan szinten fogom meg... Figyeljetek ide, gondolkodjatok el ezen. Amikor átmegyünk majd oda az Úrhoz, igen, színről színre fogunk látni. De tudjátok, az, hogy Isten milyen szinten, milyen szintű kinyilatkoztatásban jelentheti ki magát nekünk, az attól függ, hogy milyen szinten szántuk oda magunkat, és mennyire mélyre evesztünk. Ez az igazság. Tőzsde. Egy tőzsdés dolog jusson az eszedbe. A tőzsdén, hogyha bevét mondta a srác, ha bevételt akar, több 10 millió forint megtakarított pénze van egyébként, ha bevételt akar, odaszállás 24 órában. Ugyanez van. Ez a szellemi tükörképe ennek, amiről most beszélek. Mennyivel inkább így van ez a szellemi életben. Olyan szinten tudod az Urat megtapasztalni, olyan szintű kinyilatkoztatást kaphatsz az Úrból, amilyen szinten te oda szántad magad. amilyen szinten te odaadtad magad Istennek. Ilyen szinten. Ó, barátaim, hol vagyunk még? Hol vagyunk még? És tudjátok, amikor olvastam ezt a néhány esztendőt, hogy még csak néhány esztendő, akkor nagyon örültem, és azt mondtam, hogy gyűjteni akarok. Nagyon, nagyon, nagyon sokat akarok gyűjteni Istenből. Nagyon, nagyon sokat. Nagyon érdekes, még egy igét elő fogok majd hozni, és aztán nem sokára befejezem. Egy nagyon érdekes dolgot még hadd mondjak el nektek. Ezt nem kell most felolvasni. A Jób 26-ot, ha majd otthon elolvassátok, ott láthatjátok, hogy elmondja az ige, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat cselekedett, megteremtette ezt a földet, és hogy tényleg milyen nagy az ő hatalma. És akkor a 14. versben, a 26. fejezetben, az utolsó versben azt olvassuk, hogy de mindez, mindez, amit ott ő előtte felsorol, hogy Isten milyen hatalmas, milyen nagy, miket csinált az Úr, mekkora hatalma van, mindez még csak szegélye az ő útjának. Ez még az útjának csak a szegélye. Még csak halk hangot hallottunk tőle. És azt mondja utána, hogy de ki bírná ki az ő mennydörgését? Ki bírná meghallani egyáltalán az ő mennydörgését? Barátaim, még csak halk hangokat hallunk Istentől. Még csak halk hangokat. Még nem hallottuk meg a mennydörgést. És pedig odáig el kell ám jutnunk. Bizony, odáig el kell jutnunk. Meg kell hallanunk a mennydörgést. És ki fogjuk bírni? Ha eljutunk oda, akkor, és tényleg eljutunk oda, akkor ott már ki fogjuk bírni. Mert olyan mennyei testünk lesz, amiben ki fogjuk bírni. De sőt, én szeretnék egy kicsit tovább menni. Én hiszem, hogy a lehetőségeink nem korlátozottak. Csak mi hisszük ezt. De valójában a lehetőségeink nem korlátozottak. Van olyan ige, ami azt mondja, hogy itt a földön te csak egy halk és szelíd hangot hallhatsz, és semmi mást. Van olyan ige, ami azt mondja, hogy itt a földön te csak egy bizonyos pontig ismerheted meg az Urat, eddig és ne tovább, és kész, innentől tovább nem mehetsz. Van ilyen ige? Tényleg, Lali, van ilyen ige? Segíts nekem. Még én sem láttam ilyen igét. És ez nagyon elgondolkoztatott. Ez mostanában nagyon elgondolkoztatott engem. Ugyanis arra a következtetése jutottam, hogy nekem nem arra kéne várnom, hogy majd az örökké valóságban, mikor majd valahogy a küszöb alatt bejutok oda, füstölgő gatyával, majd akkor valahogy lesz lehetőségem megismerni az Istent. Nekem itt a földön kell megismernem az Istent, mert a János 17-ben pedig azt olvassuk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjük az Istent és az ő fiát, a Jézus Krisztust. És akkor hol van neked a te örök élet? Mikor van neked örök életed? Most. Itt és most. Itt és most van neked örök életed. Itt és most. Egy ige, egyetlen egy ige, gyere Lali, segíts nekem. Egyetlen egy ige még. Jelenések 14-hez lapozzatok. Nem látlak, Lali, gyere. Jelenések 14. És erről szeretnék még valamit beszélni, és utána befejezem. Ugye marad még idő a Lalinak? Jelenések 14, és az 1-től 5-ig, tehát az 5-ös verset is. Odaadom neked ezt, jó?
És láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyuknak neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak. És énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja azt az éneket. csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg. Az emberek közül Istennek és az ő báránynak zsengéül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyszéke előtt fedhetetlenek.
Amen. Hol van ez a 144 ezer? Hol van ez a 144 ezer? A Sion hegyén. És én hiszem, persze, Istennek semmi nem lehetetlen, tehát lehet olyan, amit tanítanak, hogy kiválaszt majd 144 ezeret, mindent le, minden lehet, én nem akarom Istent lekorlátozni, de tudjátok, én úgy hiszem, hogy ez a 144 ezer ennél sokkal többet jelent. Én úgy hiszem, hogy ez a 144 ezer jelenti a valódi, az igazi egyháznak a teljességét. Mindazokat, akik az Úrban vannak, és keresik őt. És hol van ez a 144 ezer? Hol van ez az egyház? A Sion hegyén. Fönt a Sion hegyén. És mit olvasunk? És követik a bárányt. Azt is olvassuk, hogy bűntől és minden szennytől, mocsoktól tiszták. Most ezt így kell lefordítani, ezt az igét, hogy szűzek és asszonyokkal nem fertőztették magukat. Nem találtatott az ő szájukban álnokság, tehát minden tekintetben tiszták, valódi szentségben vannak. Olyan új éneket énekeltek, amit senki nem tud megtanulni. És itt szeretném valamire felhívni a figyelmeteket. A hegy. A Bibliában a hegy az azt a szellemi állapotot is jelenti, ahova nekünk föl kell jutnunk. Tehát Isten jelenlétét is jelenti a hegy. Illés a Baál prófétáit a Kármel hegyén győzte le. Jézus fönn a hegyen változott át, és beszélt Illéssel és Mózessel. Fönn a hegyen, és a tanítványok is fent voltak, az a három ember fent volt vele a hegyen. És tudod, ezt mondja az ige, hogy mi a Sion hegyéhez járultunk, de nem csak járulhatunk a Sion hegyéhez, hanem fel is mehetünk a Sion hegyére, és összeköttetésben vagyunk mindazokkal már, akik a mennyben előttünk vannak már, tehát akik már előttünk éltek itt a földön, és az Urat szolgálták, és aztán hazamentek, mert mivel a szellemünk már a mennyben van, ezért a szellemünk összeköttetésben van, kikkel? Az elsőszülöttek seregével, a tökéletességre jutott igazak szellemeivel, nem csak itt a földön, hanem a mennyben is, akik a mennyben is vannak. Érted? És az üzenetem nem csak az, hogy evezz a mélyre, és nem csak az, hogy jöjj fel ide, hanem az is, hogy menjünk fel a Sion hegyére. Menjünk fel Istennek a jelenlétébe, mert az ördög oda sem tud feljönni. Onnan is levettetett. És a Sion hegyén, most figyelj, a Sion hegyén, csak a Sion hegyén tudsz énekelni olyan éneket, amit nem lehet megtanulni. Amit itt a földön nem lehet elénekelni. Ez a mennyei ének. Énekeld a mennyei éneket. Énekeld a mennyei éneket, barátom. És ez az ének, tudod, mit is jelent még ez az ének? A te Istennel való megtapasztalásaidat is jelenti ez az ének. Mert van olyan ige, ami azt mondja, hogy erősségem és énekem az Úr. Az Úr az én énekem. Amikor fölmész a Sion hegyére, akkor Isten a te énekeddé válik. Nem csak énekelsz Istenről, hanem ő lesz a te éneked. Ez nagy különbség. Nem csak énekelsz róla, hanem ő lesz a te éneked. Nem csak nem csak beszélni fogsz az Úrról, nem csak énekelni fogsz az Úrról és az Úrnak, hanem ő lesz a te szerelmes éneked, ő maga lesz a te szerelmes éneked. Ez egy olyan intim, mennyei, szerelmes kapcsolat Istennel, amelyhez képest a legnagyobb földi szerelem is csak kár és szemét, semmi, nulla az egész, el lehet dobni a kukába. Nincs olyan ének itt a földön, nincsen és nem is lesz soha, amit a Sion hegyén énekelhetsz, ahol Isten a te éneked, nem csak énekelsz Istennek, hanem ő a te éneked. És tudod, amikor majd átmegyünk oda, még csak néhány esztendő, és én átmegyek, dicsőség az Úrnak, nektek meg még kitartást kívánok. Szóval, majd ha feljöttek a Sion hegyére, ott mindig találkozni fogunk, ezt megígérem. Szóval, még csak néhány esztendő, de mindegy, nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy amikor átmegyünk oda, és akkor énekeljük az Urat, akkor az énekünk, az a csodálatos énekünk, amit nem lehet megtanulni, amit senki nem fog ismerni, csak azok, akik fölmentek a Sion hegyére, és a báránnyal, a Jézussal vannak. Ez az ének, tudod miből fog összetevődni? Az Istennel szerzett megtapasztalásainkból tevődik össze, és tevődnek össze azok az énekek, amiket énekelünk. Sőt, ahogy mondtam, maga Isten lesz a mi énekünk a Sion hegyén. Ne várd meg, persze nyilvánvaló az örökké valóságban fogjuk ennek a teljességét megtapasztalni, de már most itt a földön erre kell törekedni, már most itt a földön ezért kell keresni az Urat, elkülönített időt kell adnunk az Úrnak, föl mélyebbre kell eveznünk, föl kell mennünk a mennybe, mélyre kell ásnunk, föl kell mennünk a Sion hegyére, és énekelnünk kell a mennyei éneket, énekelnünk kell az Urat. És énekeld a mennyei éneket, énekeld, és ne felejtsd el, Isten egy intim, bensőséges kapcsolatot akar veled, mert ő olyan eledellel táplál téged, ami nem a kezéből, hanem a szájából származik. Ez óriási különbség. Olyan eledel jön Istenből, ami az ő szájából származik. Ez a legnagyobb intimitás, ami Isten és ember között lehet. Sőt, kicsit tovább megyek. Minél mélyebbre mész ebben a kapcsolatban, ebben az intimitásban Istennel, annál mélyebb, annál bensőségesebb megtapasztalásai lesznek vele, olyan megtapasztalás, amit földi szavakkal nem lehet elmondani. Ami tényleg csak ének, nem jól mondom, hogy csak ének, több, mint földi szó, több, mint földi kifejezések, ének, mennyei ének, mennyei ének. Barátaim, az Úr áldjon meg bennünket, nem tudod a problémáidat másképp legyőzni. Értsd meg! Nem tudsz a problémáid fölé másképpen fölé kerekedni. Értsd meg! Ne tapaszd a lelkedet a porhoz! Ne tapaszd a lelkedet a hústesti természethez! Hanem menj föl a keresztre, vedd föl a keresztet naponként! És hallj meg ezeknek a dolgoknak! És belépsz a feltámadás erejébe. Tudod, Jézus nem csak értünk ment föl a keresztre, hogy meghaljon értünk, és akkor ez milyen nagyszerű dolog, hanem Jézus azért is fölment a keresztre, hogy megmutassa, hogy utána nekünk hogyan kell fölmenni a keresztre. Azért is ment föl Jézus a keresztre, hogy adjon egy példát elénk, hogy nekünk hogyan kell csinálni, és ez teljesen igei, amit mondok, mert azt mondja az ige, hogy fel kell vérteznünk magunkat azzal a gondolattal, hogy ahogy Krisztus is szenvedett, úgy nekünk is szenvednünk kell, és nekünk az ő nyomdokain kell végigmennünk. Végig kell mennünk azt az utat, amin ő is végigment. De barátaim, nem a meghalás a vége ennek a dolognak, hanem a feltámadás. És Isten megosztja veled önmagát. Isten a legtöbb, amit adhat Isten, az nem egy jó ház, nem egy jó autó, vagy egy jó férj, vagy egy jó feleség. A legtöbb, amit Isten adhat neked, az ő maga. Az ő maga, az ő személye. És ez az üzenete ma Istennek, barátaim. Ez az üzenete, hogy evezzünk mélyre, hogy menjünk fel hozzá, hogy menjünk fel a Sion hegyére. Kedves barátom, kedves testvérem, evezz a mélyre. Isten áldjon meg benneteket.